Jó estét kívánok mindenkinek! Az Igőr Budai Kreatív Ház, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára, a Tunhang Akadémia és a Pajré Alapítvány nevében köszöntök mindenkit a mai előadásunkon. Ahogy már mindannyian ismeritek, professzor Duó Kovácsink, a Tunhang Akadémia igazgató helyettese, tartjam a előadását. A Selyek úton található oka a barlangszentélye jelentőségéről. Egy általános képet szeretne mutatni a barlangszentélyekről. A barlangszentélyekhez 1944-ben létrehozott intézmény komplexumról szintén, és azt mondta, hogy célja az általános ismeret anyagátadása, és utána nagyon szívesen várja a kérdéseket, akár itt rögtön utána, vagy később is, kinek hogy esik jobban, és ezáltal ő meg tudja ismerni, hogy a hazai orientalisztikát mi érdekli leginkább az ő területükről. Kérem, fogadjátok szeretettel a mai esti adást.
大家晚上好，非常高兴的今天在这里来给我介绍我工作的单位东方莫高窟。我的机构呢是东方研究院，但是我们整个东方研究院的工作就是围绕东方莫高窟来做的工作，包括研究一样。今天的话呢，特别荣幸在这里介绍我工作的地方。希望大家的话呢，以后有机会到中国去，如果能够到东方参观莫高窟。
Jó estét kívánok mindenkinek! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a mai estén az én munkahelyemet, munkaterületemet, a Moka barlangszentélyeket és a Tunhang Kutatóintézetet, Tunhang Akadémiát mutathatom be önöknek. Az akadémia létrejöttének legfőbb célja a barlangszentélyek állammegóvása, valamint kutatók kinevelése, és nagy örök számomra, hogy a ma estén mindezekről beszélhetek önöknek. Természetesen, hogy a kínai mondás is mondja, sokszor olvasni róla nem ér fel azzal, ha egyszer valaki láthatja ezt a csodát, úgyhogy szeretettel meghívom önöket, hogyha Kínában járnak, kérem ne felejtjék el, szóljanak nekem, és várjuk önöket.
所以介绍的题目就是丝绸之路上东方莫高窟。Így
hát akkor kezdjük az előadásunkat a
Moka-barlangszentélyekről。我们这首先看一下，就东方在中国的位置。Először
nézzük meg Tunhang-i barlangszentélyeknek az
elhelyezkedését。东方呢，位于这个中国的西部地区，它所属的省份是甘肃省，位于甘肃的西部。
Tunhang a mai Kína nyugati területén fekszik, Kánszú tartományban.
Tunhang这个城市的话呢，就是当时的就公元前138年，汉武帝派遣张骞出使西域之后，在公元前121年成立了敦煌郡。汉武帝扎萨，idején.
Időszámításunk előtti 138-ban már helyőrséget küldtek erre a vidékre, és maga Tunhang városkában, az akkori Tunhang városkában időszámításunk előtti 111-ben jött létre a mindenki számára ismert helyőrség.
Zhang Qian出使西域的话，将沟通了，就是沟通了路亚大陆，这个这样以贸易为代表，中西，对吧？ 贸易商道全部连接起来，为以后的国际贸易的进行了极大的推动。这条从中国中原出发，经过我们河西走廊，到东方，出东方到西域，直至中亚、南亚或者直到西亚，这条道路的话就被后人誉为丝绸之路。
Maga Tunhang a Hősi folyosó torkában helyezkedik el, Ezért is ugye a magyar Truman kutatásról szóló írásokban a Selyemút első vagy utolsó állomásaként is emlegetjük. A Tunhuang városka elhelyezkedéséből fakadóan mind a belföldi, mind a nyugati régió felé irányuló kereskedelmi útvonalnak egy fontos állomása lett, és a Kína belső részének a Hösi folyosón keresztül Eurázsia más birodalmaival való összeköttetést biztosította, és így ezáltal alakult ki a Selyemút Kínát érintő útvonal.
这幅就是敦煌壁画中反映张骞出使西域的地方。
Így van, a képen Changqian tábornoknak az útját láthatjuk. Őt időszámításunk előtti második században Han Wuti császár küldte a nyugati régióba diplomáciai célból, több mint 10 évig volt fogságban, de ebben az időszakban küldetését teljesítette. Ez a 323-as Barlang szentély a korai Tánkor idejéből. Ez a térkép pedig bemutatja nekünk Changqian tábornoknak az útját, a diplomáciai útját, amely egészen ugye Chang'an-tól vezetett belső Ázsia különböző nomád népeinek, már kínai szempontból nomád népeinek birodalmába. Most akkor nézzük meg, hogy a Tunhuang városkához, ahol ugye létrehozták a helyőrséget, milyen települések tartoztak. Ezek már modernkori felvételek. Az egyik a Jade kapu, a bal első kép, amit láthatunk, a másik Yangquan, ahol a nagy falnak is egy részét láthatjuk, illetve az alsó részen kiemelve a Hangoli nagyfal maradványai. Ezek közigazgatásilag is Tunhuang városkához tartoznak. Ez a stíli, a Moka Barlang szentélyek kialakításának a történetét mutatja be. Szeretnék visszautalni a kiállításunkra, amelyet valószínűleg tegnap láttak, vagy a jövőn fognak látni, és a kiállítás utolsó pontjaként látható filmben is lesz majd szó erről a történetről. 366-ban érkezett ide az első szerzetes, aki elhatározta, hogy a barlang szentélyek akkori állapotában, ugye még egy másfél kilométer hosszú homokkörétekben az első szentélyt meditációs célból kiválja, és erről a történetről szól ez a szentély, ezt örökíti meg. És ahogy ez pedig én szólok hozzá, csak hogy ahogy a másik videón láthatják, a 4. századtól a 14. századig töretlen a barlang szentélyek kialakításának munka folyamata.
Dunhuang地区的石窟除了最有名的莫高窟之外，其他周围的话呢，大 周围还有榆林窟、西千佛洞、东千佛洞、佛庙石窟等，大概构成了敦煌石窟的石窟群。
Tunhuangi barlang szentélyek megnevezés egy több összesen 5 barlang szentély vagy barlang komplexumból álló együttesnek a közös megnevezése. Legfontosabb része a Moka vagy Csienfotong Ezerbutha barlang templomok néven ismert barlang szentély, amelyről ma is beszélünk. De a nyugati ezer barlang templomok a kép bal oldalán, akkor a keleti ezer barlang templomok a kép jobb oldalán, illetve a Mokka barlang templomok és a jobb oldal közötti Gyűrűn barlang szentélyek is a komplexum részeit tartoznak, és egy kisé távolabb 20-25 kilométerre az 5 templom nevezetességű barlang, nevezető barlang szentélyek is, mind közigazgatásilag, mind kategóriájukban is a komplexumhoz tartoznak. Ahogy ezen a képen is látják, illetve ugye itt is most bemutatja mind hosszúságában, mind magasságában a barlang komplexumot professzor úr. Összesen 735 vájat alakult ki a 4.-15. század közötti időszakban. Ezek déli, északi felosztásban, tehát irányban vannak, és ezek közül a déli részben 492 falfestménnyel bíró barlang szentélyt tudunk vagy ismerünk ma.
professzor
úr megerősíti, hogy a déli résznek nevezett részben, ahol a 492 barlang szentélyt számoljuk, ott minden szentély festett, és az északi rész azok festményekkel, falfestményekkel nem rendelkeznek, azok a szerzetesek meditációs tevékenységének folytatására, illetve elszállásolása menedékként szolgáltak. Most pedig akkor nézzük meg a barlang szentélyek kialakítása szerinti kategóriákat. Ahogy a 285-ös barlang szentélyből is láthatják, amelyek az egyik legkorábbi szentély, nyugati Vég-dinasztia idejbeli meditációs célra készült először, és utána kezdték ugye, kifesteni. Láthatjuk, hogy ez a típus, amely meditációs célokra is szolgált, van egy központi tere, fülkék vannak a keleti és a nyugati oldalán, és gúla alakú a maga a barlang szentély mennyezet felé történő kívánása. Elnézést, nem túl szépen fogalmazva. Azért fontos ilyen szempontok szerint megnézni egy barlang szentélyt, mert a több mint ezer év alatt, amíg a barlang szentélyeket kialakították, különböző korszakok váltakoztak, nem csak történelminek, hanem vallási irányultságban is. És tehát ez az egyik legkorábbi barlang szentély, és még egyszer kiemelem, ahogy itt láthatják is, a fülkék pedig meditációs célokra szolgáltak. Tehát az egy elsődleges szempont volt a kezdetek idején.
Ez a 中心, 中心主仆, 就是人的话可以围绕这个中心做扰他观相，一个宗对宗教仪式的需要。
A következő kategória, egyik legszebb példánya a 428-as vallás, amely már egy nagyobb szentély, mint az előzőek, mely meditációs célra szolgáltak. Láthatjuk, hogy van egy központi oszlop, amely arra szolgált, hogy ugye a Buddha kísérői bodhiszattvák szobrait helyezték el itt, és vallási célokra, szertartásokra is használták ezt a szentét, és a vallási szokásoknak megfelelően a vallási kört is itt meg tudták tenni, tehát ez nagyobb mennyiségű ember befogadására alkalmas szentély vált már, tehát funkciójában eltér a korábbi visszavonulás céljából létrejött szentélyektől. Ez a barlang szentély, amely szintén gula alakú, a legnagyobb mennyiségben található ez a típus. Itt nincsen központi emelvény, hanem a keleti oldalán a négy fal körülvett szentélynek egy központi Buddha figura áll, és itt lehetett a kéréseikkel itt lehetett Buddhához fordulni, tehát leginkább rítusok bemutatására alkalmas. A munka a barlangszentélyekben két olyan barlangszentély van. A 130-as és az képen látható 96-os barlangszentélyben található a két nagy ülő Buddha szobra a komplexumnak. Ez a 36 méter magas, a 130-as barlangszentélyben 26 méter magas. Ez a barlang szentély típus is zarándokolatok fogadására alkalmas hely, tehát itt is meg lehet tenni a
tiszteletkör.
A másik pedig a nirvánába jutó fekvő Buddha, Buddhát ábrázoló típus, kettő ilyen barlangszentély van a Mokka barlangszentélyben, a 158-as az egyik.
Ez a Zhu, ez a Fao Tan Fu, ez a Zhu Li,
a másik típus pedig a Buddhának állított emelvénnyel rendelkező szentélyek csoportját foglalja magában. Itt a belső szentélyterem közepén helyezkedik el az emelvény, és ahogy itt a képen is lehet látni, középen van Buddha, általában mögötte van egy glória, illetve a Buddha születés történeteit nem is, de kísérőit, és festmény formájában is ábrázoló alakok helyezkedhetnek el, illetve szobor formájában is a kísérletét megjeleníthetik.
Szentélyeknek
A következő képen a Vokabalan szentélyekben több mint 2000 szobor maradt fenn, és ennek egyik szép példányát láthatjuk itt. A Balan szentélyek földrajzi elhelyezkedésének következtében itt a szobrok nem kőből készültek, hanem agyagból, és általában buddhát, buddhiszatvákat és tanítványokat, kísérőket ábrázoltak szobor formában. Különböző képekben, különböző meditációs formákban, megjelenési formákban jelenítették meg szoborformában is buddhát és buddhiszatvákat. Szerintem, hogy itt a példákat látják, ez az egyik egyik legszemléletesebb példája az előbbieknek a 45-ös Balan szentély, amelyen láthatjuk Buddhát tanítványa és kísérete körében. Külön szeretném kiemelni, hogy a 45-ös Balan szentélyről Steinaurér is készített fotót, ő készített a legkorábbi számukra megmaradt felvételt. Igen, és professzor úr azt is kiemelte szavaiban, hogy a kiállításunknak is része ezen Stein kép, hogy ott is meg tudják tekinteni a akkori korabeli felvételt. Itt pedig akkor a különböző típusú bodhiszatvákat láthatják, a 45-ös, illetve 194-es vannak szentélyek, vannak kiemelve ezek, ahogy a ruházatok és a színvilágban is látják, egy hasonló korból. Aztán a tanítványok 45-ös vannak szentélyből.
Tehát a dingvai a távol.
Igen, Ipályi szállított. Következő ezen a képen a korábbiakban említettük, hogy két olyan nagy ülőbuddhát tartalmazó Balan szentély van. Van a Tunhangi Moka Balan szentélyekben, az egyik a 96-osban, a másik ez a 130-as Balan szentélyben van. Más korból valóak. Ezek itt a 8. század, ez itt a 8. században készült hatalmas 26 méter magas szobor. Korábban látott kategória volt a fekvő Buddha szoborral, Buddha nirvánába jutásának pillanatát megörökítő Balan szentély. Itt újra ezt a képet mutatom, hogy szemléltessem, hogy mennyire az akkori szobrászok milyen mennyire meg tudták ragadni azt a pillanatot, amelyet ábrázolni
kívánok.
A maga a Balan szentélyek kialakítása és a bennük látható szobrokon kívül talán náluk is fontosabb eleme egy Balan szentélynek, ha vizsgálódást folytatunk témában. A Balan szentélyek falain látható falfestmények, amelyek nem csak a falakon, hanem a mennyezeten is megtalálható. Ahogy a képeken is láthatják, a legjelentősebb figurák, amelyeket ábrázolnak, maga a Buddha, bódhiszatvák, kíséretek, az égtájőrök és a mitikus szereplők, mitikus történeteknek a szereplők.
个佛的无量寿佛说法图，对，就是主要的表现。
pedig ezeken a tabló képekből láthatunk néhány részletet, amelyek Buddha születéstörténetével
tehát
az első téma a Buddha születéstörténeteinek ismertetésére szolgál. Buddha mielőtt elérte volna a megvilágosodását, buddhiszatvaként milyen nagy lelkül felállító tevékenységet folytatott. Ezeket láthatjuk itt. A következő buddhista történetek az okok-okozatiság következményeit vagy történeteit mutatja.
还有呢，就是中国神话里头这些像东王公啊、西王这些形象，伏羲女王都在壁画中。
A kínai mitológia jelentős alapjai is helyet kapnak a falfestményeken. Shivangmu a nyugati anya, és Fuxi mitikus szereplő is ábrázolva van a 285-ös Bálon Szentélyek. Tehát ahogy láthatják ebből a kis ismertetőből, a Bálon Szentélyek falfestményei nem csak buddhista jeleneteket és szenteket ábrázolnak, hanem a népi vallásosság, mint a taoizmus világából is részleteket jelenítenek meg. De ez nem igaz, ez a kijelentés a 4.-11. század körülbelül egész folyamatra. A Tangot követő időszakokban már a buddhista ábrázolások vannak túlnyomó részt, tehát akkor már a korábban említett egyéb mitikus és taoista elemek már lecsökkennek. A következő kategória, amelyet ki kell emeljek, hiszen a legfontosabb kategóriát jelenti a falfestmények kategorizálása során, kutatása során, a tablóképek, magyarul tablóképekként ismert ábrázolási forma. 35 féle ilyen tablókép típust találhatunk a barlangszentélyekben, és szinte nincs olyan barlangszentély, amelynek falain, keleti-nyugati falain ne lennének ilyen tanító jellegű tablóképek. Ahogy a képből vizuálisan is látszik, középen helyezkedik el Buddha, épp a tanártatás pillanatában, és a körülötte lévő részeken pedig a hallgatóság van, illetve gyakran a tanításhoz kapcsolódó illusztrációkat is láthatunk, később olyan képet is mutatunk. Ezek a tablóképek azért voltak nagyon fontosak, mert a kollégámmal, Monok főigazgató úrral is a napokban már beszéltünk arról, hogy azok a hívek, akik nem tudtak olvasni, és így a szövegekhez közvetlenül nem jutottak hozzá, azok ugyanúgy, ahogy a nyugati kultúrában, a mi kultúránkban is a falfestmények által tudtak bizonyosságot nyerni, és tudták a szent szövegek tartalmát értelmezni. Tehát ezeknek a tablóképeknek nagy jelentősége van a hívek számára is. És akkor a következő a képek is szintén a tablóképeknek a különböző korokból való formáit mutatom. A buddhista témákhoz szervesen kapcsolódnak történelmi jellegű témák is, amely, mint például a korábban már említett Csáncsien tábornok nyugati régiókba való diplomáciai útja is jelent. Egyrészt ez egy politikai küldöttség is volt, ugyanakkor pedig a vallás szempontjából is fontos volt az útja, hiszen a gazdasági és politikai eseményeken túl az adott területek vallásáról is beszámolt. Ezért ezek a történeti jellegű ábrázolások nagyon sokszor a tablóképek alsó szegmensében láthatóak, így is jelezve egy szerves kapcsolatuk a tudáshoz. A következő a 130-as barlang szentélyekben a adonátorunk
képei.
Nagyon fontos ábrázolások, vagy figurális ábrázolások a donátorok képei. Ezek nagyon sokat mondóak a tekintetben is, hogy milyen volt a viszonya a barlang szentélyeknek a helyi vezető elittel. A helyi vezető elit volt mindig az, akik megbízást adtak a barlang szentélyek gondokainak, újabb barlangok falfestményeinek megalkotására, és ilyenkor szokásuk volt saját maguk, illetve családjuk donátorként való ábrázolása is. Megfigyelhetjük azt a képeken, vagyis a falfestményeken, hogy a tánkor előtti időszakban a donátorok még kisebbek voltak, majd a tánkortól kezdve az uralkodó családok szerették volna hatalmukat, mint például itt a 61-es 5 dinasztia korabeli, tehát 10. századi barlang szentély falain is láthattuk, szerették volna jobban kifejezni rangjukat a városban elfoglalt társadalmi pozíciókat, ezért nagyobb formában ábrázoltatták már magukat. És itt az ember, illetve szent ábrázolások után a virág és állat motivumok is megjelennek a barlang szentélyekben. Ezek a képek mennyezeti freskók. És ezek a mennyezeti ábrázolások mondhatnánk a legrészletgazdagabb falfestmény részek a barlang szentélyekben. Igen, hogy a buddhák, bódhiszatvákon kívül az abszarákat, égi tüneményeket is ábrázolták kecses formában. Valamint a követjárásoknak a fő alakjait is, uralkodókat, tábornokokat, ahogy itt ezeken a képeken is láthatjuk.
Chu唐时期著名的画家阎立的画《帝王图》，这是敦煌壁画中保存下来的帝王图。 Just
a két kép közül a baloldali kép, amely a barlang szentélyekből származik, a 220-as barlang szentélyből. A másik pedig képen pedig egy híres tánkori festményen ábrázolták ugyanennek az uralkodónak a kínai utazásának. Ezen a képen Vimalakirtit láthatjuk. Vimalakirtit láthatjuk. A barlang szentélyekben a folyosóról, ahogy belépünk a belső térbe, ott általában a bejáratonnak a jobb és bal oldalán Vimalakirti, illetve Manjushri ábrázolása található, éppen ahogy a tanról beszélgetnek, vitáznak, és itt ez egyik ilyen példa. A falfestményeken, az ember, illetve szent ábrázolásokon kívül az épületek megjelenítése is nagyon részletgazdag, mint például ezen a képen is látjuk. A következő típus a tájképek típusa. A Mukaban szentélyek 61-es barlangjának nyugati falán az öt teraszhegy térképének ábrázolása található. Több szempontból is példaértékű ez a falfestmény, mivel itt a képen lehet látni a korábban említett épület ábrázolásokat, tájkép jelenés van, követjárás is ábrázoltak, valamint a hétköznapi életről, kolostori életről is nagyon sok részletet jelenítenek meg.
因为就是中国建筑现在保存下来的，就是之前大家都认为中国没有唐代的建筑，但是上个世纪中国有著名建筑学家袁世成，就是通过这幅画上面写的大佛光寺，最后在五台山里面通过佛光寺找建筑，这个建筑就是中国现在两个唐代建筑保存的一个其中一个大佛光寺。
Hogy a tánkori épületeknek már egyetlen példája sem található meg a mai Kínában, de ez az elmélet hibás, hiszen ha valaki megnézi a Wutaishan térképe falfestményét, és elmegy a Wutaishanra, akkor itt a központi épület a Tafo Guang kolostor, az mind a mai napig áll a Wutaishanon, tehát és megőrizték a régi formájában. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy a mai Budapesten megtalált barlang vagy templomok között kettő is támkori templom, és ezek a templomok, ezek itt a 61-es barlang szentélyben, a Budapesten térképen is ábrázolva vannak, tehát eredetiségük ezáltal is igazolva. A Győri Barlang Szentélyekben a Győri Barlang Szentélyek harmadik számú Győri Barlang Szentélyben a nyugati Szia birodalom idejéből vagy időszakból származik ez a kép, amely már amelynek festészeti technikája eltér a tunhangi barlang szentélyekben ismertektől, ahogy ez látszik is a képen. És a hétköznapi életben, a mezőgazdaságban használatos eszközök is ábrázolva vannak a barlang szentélyek társadalmi életet bemutató falfestmény részei, mint például itt is. És azok ezeken az ábrázolásokon, amelyekből most csak egy példát látunk, a használt mezőgazdasági eszközök fejlődését, fejlődés történetét is végig kísérhetjük. Egy következő kép, ahogy a földet művelik, majd aratás utáni vagy közbeni pillanatokat is láthatunk. Ez is szintén a Győri Barlang Szentélyekből, a 25-ösből származó kép, ábrázolás. Itt pedig a hétköznapi életnek a következő pillanatai szintén a Győri Barlang Szentélyekből. A kovácsok munkája. Jó, ilyen tanulom a kampusban. Az alkohol készítésnek a folyamatait láthatjuk. Elnézést, nem vagyok olyan
nagyon jó. Jó, 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 jó,
itt is voltak őrtornyok, amelyek a tűz jelzés funkciójával léptek. A középkori hadviselésről láthatunk egy következő példát. Itt nagyon jól látszik, hogy milyen lovaik voltak az akkoriaknak, és milyen páncélzatban indultak hadba. Tablóképek alsó részének, alsó középső részének legfontosabb jelenetei a tánc és zenei kísérettel ábrázolt tánc jelenetek. Ezek a képek mindezt mutatják. Itt a hétköznapi életről mutatnak további képeket. Aztán vásári forgatagról is láthatunk képeket, akrobaták. harangöntés. És hát a házasság kötés és ahhoz kapcsolódó vigadalmak
藏经洞的话呢，大当然主要都是佛经为主的， 除佛经之外的话，还有很多别的经典，但这幅世界上最早的吊杆印刷的佛经。
A kéziratoknak a legnagyobb része buddhista témájú, de természetesen más tematikájú, tehát gazdasági, hivatali életről szóló feljegyzések is megtalálhatók köztük. A legjelentősebb darabja a kéziratoknak a 868-ra datált Gyimán Szutra kézirata, amely a legkorábbi falnyomódúcos nyomtatással készült dokumentum a világon. Szeretném önöknek elmondani, hogy a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárával közösen 2022-ben egy nagyszabású kiállítást tervezünk itt Budapesten, és hát bevallom, hogy fantasztikus lenne, hogyha a képen látható kéziratot önök és mindannyian megtekinthetnénk majd a majdani kiállításunkon. Tehát ahogy mondtam is, nem csak buddhista kéziratokat őriztek, hanem taoista, illetve maniheista és nesztóriánus hígman szövegeket is, amelyek nem egyszer, ahogy önök is látták, képi ábrázol, illusztrációkkal is gazdagítottak voltak. És természetesen helytörténeti krónikákat is találtak, Sácsó volt Tumhuannak a korabeli megnevezése, illetve a következő kép pedig, hivatalnokok feljegyzését tartalmazó kategóriának egy példája. És ahogy a korábbiakban is mondtam, tehát a buddhista szövegeken kívül más nem valami szövegek is megtalálható ebben a könyvtárban, ahogy itt láthatják. Igen, itt szerződések is, mint például itt láthatják. És a tekintetben is nagyon nagy jelentőségű ennek a könyvtárnak az állománya, hogy a korábban említett típusok kívül a középkori kínai irodalomnak a remek művei is megtalálhatók itt, irodalmi formák tekintetében is, mint például az átváltozás szövegek, vagy a különböző vers típusok is, és vannak olyanok, amelyek csak a Tunhuangban megőrzött kéziratok, amelyekről csak a Tunhuangban megőrzött kéziratokból van tudomásunk. Aztán fontos kiemelnünk, hogy nem csak kínai nyelvű kéziratok vannak ebben az állományban, hanem szók, tibeti, szanszkrit nyelven is írottak kéziratok. És van egy héber
nyelv
is. És hát sejemfestményeket is őriztek a 17-es barlang szentében, ilyen például a Sotó Buddhának, illetve a Avalokiteszvarának egy sejemfestménye.
说敦煌的话呢，是就是不光是丝绸之路上的交通枢纽，也是个文化交流的重镇，所以我们古书上说是华容蜀交一个都会。
És egy szólás mondással szeretném összefoglalni az eddig hallottakat, ahogy önök is láthatják és hallhatták, a dunhuangi Moka barlangszentélyek nem csak egy kereskedelmi útvonalnak egy fontos állomásaként szerepelhetnek az ismereteinkben, hanem egy multikulturális és nagyon sok etnikumot és azok írásos emlékeit is magában foglaló központként is tekinthetünk rájuk, és ez a szólás, kínai szólásmondás pontosan ezt a multikulturális funkciót hivatott.
所以下面的画面是讲反映，就是当时计划中反映的中西文化交流的，这是商队
的。És a kelet és nyugat kapcsolódásának egyik nagyon szép ábrázolása ez a 296-os barlangszentélyben található kínai és külföldi kereskedők találkozásának pillanatát megörökítő
kép.
Tudjuk, a buddhizmus az egy kívülről, országbirodalmunk kívülről érkező vallás, ezért nagyon fontos megemlítenünk az indiai művészeti hatásokat a barlangszentélyek falfestményein, és ahogy itt láthatjuk, Ajantának egy ábrázolása, és ha megnézzük a Moka barlangszentélyek 254-es barlangján lévő ábrázolási formát, akkor hasonlóságot lehet élni a kettő között, és további hasonlóságot lehet a nyugati és a keleti dunhuangi oszlopfő és a dunhuangban ábrázolt oszlopfőnek a hasonlósága is könnyen kivehető. És ez a szobrok tekintetében is elvégezhetjük ezeket az összehasonlításokat, ahogy itt látják. Úgyhogy a kultúrák cseréjének fontos központjának is tekinthetjük Tumhangot, illetve egy olyan hely, ahol ezeket meg is jelenítették képi formában is. Itt ezen további ilyen példákat láthatunk, ahol a nyugat és a tumhangi ábrázolási formák összehasonlítása folyik. Ez egy nagyon fontos kutatási téma ma a Tumhangi Akadémián.
在一个掘图里面，释迦牟尼涅槃像的旁边的掘图里面，反映了就是当时的西域各国少数民族的人物形象。
Buddha megvilágosodásának pillanatában nem csak han kínai, tehát a kínai felfogás szerint nem csak han kínai követők voltak, akik személyes tanúi lehettek ennek a csodás pillanatnak, hanem idegen fejedelemségekből érkező személyiségek is, ahogy láthatjuk ezen az ábrázoláson. Tibeti követség is érkezett az akkori fejedelemségből. Tumhang területén Kotáni fejedelem és családja kísérete. Mindezek a barlangszentélyek alsó szegmensében a donátorok két jelennek meg a falfestményeken. Ez újkor donátornők láthatók ezen a képen.
Sisa.
És a tangut
donátorok.
Ezek a képek, mivel a nyugati, tehát a tangut birodalomból de való ábrázolások azok leginkább a Jüri barlang szentélyekben találhatóak, a Moka barlang komplexumban csak egy barlang szentély van, a 495-ös, ahol Szisziá korabeli ábrázolások maradtak fönn, ezért az összes példának itt a Jüri barlang szentélyekből
kerültek.
Itt pedig a Yuan dinasztia idején, Yuan dinasztia idején készült falfestmény mongol vendégeket ábrázolt. Előadásommal remélem, hogy sikeresen elkarúzoltam önöket a tonhangi Moka barlang szentélyek különböző barlangjaiba, és ahogy láthatták, a különböző korú barlangok felépítésének tekintetében a falfestmények ábrázolásaiban a Tunhuang városa mind a középkorban, mind a mai napig fontos kereskedelmi és kulturális csomópont volt, amely nyitott volt különböző nemzetiségek, kultúrák, eszmék és vallások befogadására, és ezen eltérő szemléletű etnikumoknak egy olyan teret biztosított, ahol a kölcsönhatás, egymásra való hatás lehetősége
megadható.
Természetesen az idő rövidsége miatt én csak egy általános bevezetőképet tudtam adni a Moka barlang szentélyekből. Nagyon remélem, hogy sikerül minél többőjüknek eljutni a Moka barlang szentélyekhez, és a barlang szentélyek művészeti csodáját saját szemmel eredetiben is megcsodálhatják. Köszönöm a figyelmet! Szeretném megkérni önöket, hogy amennyiben van kérdésük, kérem tegyék fel, mert azért is volt általános jellegű az előadásom, hogy utána olyan dolgokról beszéljünk, amelyek önöket kifejezetten érdeklik.
Köszönöm szépen ezt a nem csak esztétikailag rendkívül vonzó, hanem számos szempontból gondolatébresztő előadást. Az én kérdésem az még általánosabb lesz. Némelyik képnél elcsodálkoztam az élességen, a színek elevenségén. Ezek restaurált képek, vagy ez effektíve így maradt meg?
PPT用的话，一部分是输出的原始照片保存的，另外一部分用的展览里的壁画灵魂，就是壁画灵魂，就这样就保存了，在临摹的过程修复过，但是大部分的都是原。
复制巧编里面的
没有修复，
没有修复，
保持原汁原味，
原汁原味。A képeken látható vallanszentélyek egy része olyan volt, amelyek az elmúlt 30 évben már átestek egy restaurálási folyamaton. Ez bátor a képek, amelyek készítettek, szintén nagyon élesek, magas technikával készült képek. A többi vallanszentély másik része, tehát a vallanszentély többi része pedig eredeti állapotban így őrződtek meg, ilyen jó minőségben tudott megőrződni a falfestmény, úgyhogy nincsen más csoda. A tunhangi barlangszentélyeknek csak egy nagyon kis hányada az, amelyet restaurálási folyamatnak vetettek alá eddig. És a barlangszentélyek elhelyezkedésének köszönhetően is, illetve mivel nagyon szűkek a bejáratok is, ezért a fény kevésbé rombálta szerencsére meg a falfestményeket, ezért lehet, hogy a kiválasztott példák azt a látszatot kelthetik, hogy tényleg, és ami a valóság is, hogy nagyon jó formában, nagyon jó állapotban őrződtek meg ezek a falfestmények az évszázadok során. De ez a helyi adottságoknak köszönhető. Az ön kérdéséhez kapcsolódóan jutott eszembe, hogy szeretném az önöknek ajánlani azt a digitális könyvtárunkat, amelyet bárki bárhonnan elérhet az internet segítségével. Egy nagy digitalizálási projektnek a kellős közepén vagyunk, több mint 100 barlangszentély digitalizálása már megtörtént, ennek feldolgozása folyamatban van, és ebből már több mint 30 napról napra változik az adat, tehát több mint 30 barlangszentély digitális anyagát már elérhetővé tettük ebben a digitális könyvtárban a világ bármely részén lévő érdeklődő számára, úgyhogy kérem tekintsék
már.
És a célunk a továbbiakban is, hogy töretlen erőfeszítésünkkel minél több barlangszentély kerüljön feldolgozásai formában, és kerüljön a digitális könyvtárunkba, és váljon elérhetővé önök számára. Köszönöm szépen!
Igen? Én szeretném folytatni a kérdés másik felét, hogy folynak-e most is ilyen restaurálási munkák, folyamatok, és mik a távlati tervek ezzel kapcsolatban?
Szegedi Monika
壁画修复的工作的话，也在每年都有这个计划。 但是随着现在技术的发展，我们越来越认识到了，因为就是说，如果不是特别敏感，轻易不要去修它，因为有可能
等
年技术更好再去修。但是每年这个工作都在做。
Vallagszentélyek restaurálásának folyamata az töretlen minden évben, tehát nem úgy értettem, hogy most ne lennének ilyen munkálatok, de figyelembe kell vennünk a technológia fejlődését is, ezért mindig csak olyan vallagszentélyekben végzünk restaurálást, ahol a legszükségesebb ez, és mindig arra várunk, hogy a következő években, a következő nemzedékekben már egy olyan újabb restaurálási technológiát tudunk kifejleszteni, amelyekkel még jobban tudjuk ezeket a műveleteket, folyamatokat elvégezni. Úgyhogy ez miatt elmondhatom, hogy folyamatosan restaurálunk, de nem akarjuk egyszerre az egész folyamatot elvégezni. Igen?
Köszönöm, 我想提两个问题，不太容易的问题，但是还是试试。第一个问题呢，就是关于斯坦的角色。过去他被认为是一个贼，那基本上他盗取了那些文物。那现在最近有什么那个变化的那个趋势，把他认为可能是比较好的任务。第二个问题呢，就是藏经洞的封闭的原因。关于这个藏经洞封闭的原因有许多的理论。我想打听一下你的做法，你的看法是什么？
藏经洞封闭的话呢，就是斯坦因提出的是，他就说是废弃说，对不对？完了是北西侯兰，因为他认为西夏战争要西夏打敦煌，战乱说。更多的话呢，现在通过荣新江教授的研究的话，可能就是到了1015年左右，于天国不是被信仰伊斯兰教的，就是哈拉汗王朝灭了以后。就是于天的僧人跑到敦煌来了，可能就把这个消息啊告诉了敦煌的僧人，所以大家敦煌的僧人比较害怕的情况下，可能就是用这个把这个藏经洞进行了封闭，所以现在大家的话呢，普遍认为比较多的可能就是战乱说受到黑汉王朝的影响。
1015年
左右吧，就那个时候。
Kérdést tett fel, a másodikkal kezdtem, úgyhogy akkor a második kérdés az az volt, hogy a 17-es barlangszentélye irattemető befalazásának kérdése, hogy mi jobból történt ez, és meg szerettem volna kérdezni Gábor, hogy mi a véleménye professzorulnak, és ő azt válaszolta erre, hogy a korábbi időkben ugye az volt az elképzelés, az elmélet, hogy a tangutok betörése ellen zárták be ezt a barlangszentét, de ő most szeretné megosztani velünk, hogy Zhong Xingqian professzor, aki az egyik a legnagyobb kínai sejemút kutató és tanult, vagy Tuhang kutató szakember, ő úgy véli, hogy 1015 körül iszlám, tehát a Kotánból érkező iszlám betörés ellen barlangszentélyek befalazása, de további kutatások folynak még, de most Kínában ez az elmélet a leginkább támogatott, elfogadott. Ti köszöntélek?
Köszönöm, Zsukvánszám, Szokhányi, Szabdón, Bahamra, Szangyilom, Dózsé, Pjánlá, Zóra, ez a tőlemen, Nyílom, Szönsz. Kökvánszám, Zóra, Tungó, Szokhányi, Lá, Zóra, Nyílom, Zóra, Nyílom, Zóra, 这些资料保存下来，所以从主观 主观客观上各有说法，但是我们东方人的立场呢，在认为还是我们是我们的。
对，但是科学方面来说，还是
有对，就是从使用的角度，保存的角度，在外面就是。
Az első kérdés pedig az volt Gábor részéről, hogy Steinauriel személyének megítélése az most a kínai tunhuangi tudományos életben, illetve hogy általában Kínában ez most hogyan jelenik meg. Professzor úr azt mondta, hogy ez egy nehéz kérdés. De az ő válasza az, hogy tudományos szempontból egy nagy régésznek, felfedezőnek tartják Steinauriel, de tunhuangi emberként azt kell, hogy mondja, hogy az ő szívük is megszakad annak a gondolatától, hogy a barlangszentélyekben a 17-es barlang szentélyben őrzött kéziratok és sejemfestmények elkerültek a helyükről, viszont azt nagyon fontos kiemelni, hogy megfelelő módon tárolták és őrizték, védték meg fenntarthatóságukat. De a szív az a szív, ezt azért hozzá kell tenni.
Szóval 2000年是藏经洞发现以来，我们在就是王道士住的地下室，做了藏经洞陈列馆，其中对斯坦遗址就是盗取敦煌藏经洞文献这个事实的话，就没有说什么劫掠啊、盗取这种词语，说的是骗购，因为他就采取欺骗的方式从王道士那儿去买了这个经卷。对，骗购，就是劫掠这些话，就是都没说了啊。基本上呢，这也是就是我们对这个事情的认识，它也发生了变化。比较客观一点说。
Ehhez hozzá kell tenni, hogy Tunhuang is szemlélet szerint is a Tunhuang történelmében is ez úgy szerepel ez az esemény, hogy Wang taoista szerzetes ezeket a kéziratokat eladta Stein expedíció számára, és úgy kerültek el ezek a kéziratok az eredeti lelőhelyükről, és mind a mai napig is semmilyen más feljegyzés nem került elő, semmilyen más felirat nem is szerepel erről a témáról. Köszönöm szépen!
Műtalmányos Erte mogul és belső tanszék, és örömmel láttam az újgur írásos kéziratot, innen messzire nem lehetett látni, hogy újgur-e vagy mongol, de valószínűleg
újgur
lehetett, igen.
A kérdés volt, igen.
És hogy a mongol anyagok, amik ott a végén megjelentek, és ezt kérdezném meg, hogy mekkora az újgur korpusz, milyen a feldolgozottsága, és hogy a Yuan-kori mongol anyag mi mindent takar, azon túl, hogy látjuk itt ezt az érdekes ábrázolást, hogy mongol nyelvű anyagai vannak-e, és ennek milyen a feldolgozottsága. Köszönöm szépen.
Thank you. 全部公布了。
用那个微博文献。
嗯。
文献。
微博文
献。微博文献。那么这个现在在哪里保存的？
在东方研究院。
东方研究院，已经有人研究过吗？
已经有人研究。
那么以后能帮助老师联系一下。对对。Nagyon köszöni a kérdést, professzor úr, és újgóírásra szövegek igen vannak, de ezek nem a 17-es számú Ballanszentélyekben voltak elhelyezve, hanem a Ballanszentély komplexum északi részében található Ballanszentélyek bizonyos részeiben találták meg őket. Ennek következtében ezek a kéziratok ma a Tungbank Akadémia könyvtárában is találhatók meg, az állományát gazdagítják, és szeretném felajánlani professzor úr, hogy amennyiben további kérdése van tekintetben, illetve szeretnél mélyebb betekintést nyerni az állománnyal kapcsolatban, akkor megadja a kollégájának az elérhetőségét, akivel le tudjátok ezt levelezni, és akkor ő fog segíteni ebben.
Ugyanez vonatkozik a mongol anyagra is.
Igen, igen, igen. És szeretném még felhívni a figyelmét arra, hogy a Móka, de leginkább a Jüli Ballanszentélyek falfestményei közül vannak olyanok, amelyek a Yuan, tehát a mongol dinasztia idején datálhatóak, és itt maga a falfestményeken is tud majd ilyen nyelvű feliratokat találni. Ezeknek a kutatása is kínai részről már megtörtént, úgyhogy akkor a továbbiakban erről tudnak majd beszélni. Igen?
Még ha lehet egy utolsó rövid kérdés, az előbb a restaurálásról kérdeztem, de a dolognak a korábbi vége is érdekelne, hogy folynak-e további régészeti ásatások ezen a területen, tehát mennyire van feltárva fizikai értelemben a terület, lehet-e, várható-e még, hogy találnak újabb üregeket, barlangokat? Igen, nagyon jó ez a kérdés is. Ahogy a korábbiakban ugye hallhatták, a Ballanszentélyek északi részén voltak olyan szentélyek, amelyekben mongol vagy ugur nyelvű kéziratokat találtak, de hát már ennek is 20 éve, hiszen az északi részek feldolgozása az 20 évvel ezelőtt befejeződött, és mivel hogy a feltárási folyamatok után való feldolgozási szakasz az nagyon aprólékos volt, ezért az elmúlt évekre lett kész az a két kötetes munka, amelyben ezen feltárási folyamatokról olvashatunk, és akkor ezt csak így magánjelenben szeretném mondani, hogy a keleti gyűjtemény könyvtárában ez a katalógus két vaskos kötet megtalálható, úgyhogy az olvasás, az elérhetőség az adott, ha valaki ehhez irányban nyugodtan akar dolgozni. Hogyha nincs
nincsen más kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük a megjelenésüket, és ha bármilyen egyéb kérdés megvannak, akkor e-mailben továbbra is professzor úr áll rendelkezésre. Köszönöm szépen!